Keressük meg ezt a szakaszt Mózes 5. könyvéből, a 8. rész. Most a 2. versétől olvasom a 11-es versig. Álljunk fel és így hallgassuk, kövessük a jelzett igéket, Mózes 5. könyve, 8. rész, 2. versétől. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, hogy megtartottad-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértetett ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogy az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útjain járj, és őt féljed. Mert jó földre vízbe most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek, búzát és árpát, szőlőt, függét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére, olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jóért, amelyet neked adott. De vigyázz, ne feledkezzél Istenedről az Úrról olyan módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. És kedves testvérek, aki úgy van, felelősen éli az óévesti alkalmat, meg úgy általában felelősen közelít az évvége felé, megmondom őszintén a testvéreknek, hogy szilveszter ünnepe az elég távol áll tőlem, viszont maga a határállomás, mert az, tehát a ma este, ha akarjuk, hanem egy határállomás, ami emlékezésre hív, az mindenképpen felelősségteljes tett, tehát keresztényként is tudnunk kell lezárni valamit, és tudnunk kell elkezdeni valamit, és aki felelősen gondolkodik, az hasonló a képen érez, mint József Attila, a 1936-ban megírta a Dunánál című versét, amiben a költő mereng leül a Dunának a Duna mellett a rakparta alsó kövére, és néz, hogy az ősi folyam miket sodor, miket visz magával, és miközben ezeket a dolgokat nézi, nyilván emlékek tolulnak föl benne, és az emlékezésre készteti őt. És mi is így vagyunk, hogy emlékezünk, határállomás van, emlékeznünk kell, de nem csak emlékeznünk kell, hanem vannak bizonyos mondatok, amiket hiszem, hogy ma este ki kell tudnunk mondani. Ezeknek a mondatoknak akkor van lényege, ha őszintén gondoljuk. Tehát nem papagájszerűen kell kimondani ezeket a mondatokat, hanem őszintén. Lehet, hogy több mondat is van, én csak 3 ilyet írtam le, amit érdemes őszinte szívvel kimondani. Az egyik ilyen az úgy hangzik, hogy bocsánat, Uram. Biztos, hogy ki kell ezt a mondatot egy keresztény embernek az esztendő fordulóján mondania. A másik mondat is ehhez hasonló, még pontosabban fogalmazva ebből fakad, ez pedig úgy hangzik, hogy bocsánat, testvérem. Biztos, hogy ezt is ki kell tudnunk mondani. A harmadik mondat pedig így hangzik, hogy köszönöm, atyám. Ezek olyan mondatok, amiket ki kell tudnunk mondani, és nyilván nem fog összeszólítva, hanem én szerintem ezeket őszintén kimondhatjuk. Nem olyan nagy dolog, de ha ezt mégis jó szívvel tudjuk kimondani, akkor azzá válhat. Én nem a Duna fölé hajoltam, hanem a 2013-as naptár fölé, és most csak is a gyülekezet vonatkozásában szeretnék néhány dolgot, amit elém hozott Isten, és néztem ezeket az alkalmakat, és bennem is emlékek tolultak föl, és nyilván, hogy hiszem, hogy a testvérekkel is ez így van. Ezt az egyéni életünkben mindannyian megtehetjük, családi életünket tekintve, egyéni életünket, de én most a gyülekezeti életünkre nézve mondtam meg különböző dátumokat. Kezdjük rögtön a január 7-ével, beindult akkor a Szokolyai Filmklub. Februárban megtörtént az első Tini Klub, Több sorozatot is tarthatunk ebben az évben. Tanulmányoztuk a 10 igét, a 10 parancsolatot, volt úrimádság sorozat, győzelmek sorozat, beindult a hittanoktatás az általános iskolában, Két biblia csoport is működik, bibliakori csoport is működik ettől az évtől a gyülekezetben. Volt temetésünk is ebben az esztendőben, de gyermekbemutatások is voltak. Volt egy nagyon áldott gyerekhetünk, van heti kétszeri barátkozók órája, töretlenül működik az ökumenikus imahét is. Hálódónapunkon megemlékeztünk arról, hogy 65 éves az imaházunk, és 110 éves a gyülekezetünk. Tehát ez a sor, ez teljesség igénye nélküli sor, nagyon szép sor, és szeretném, ha tudnánk ezért hálásak lenni, mert ez nem kis dolog. Ha ezekbe belegondolunk, ezek nagy dolgok. Olyan könnyű kimondani azt, hogy eltelt egy esztendő. 12 hónap, 365 nap, 8760 óra, 500 000 perc, 31 000 000 másodperc. Megint előjön a klasszikus kérdés, hogy elmúlt vagy eltelt, kifolytak a kezeink közül, vagy pedig megéltük és átéltük a maguk valójában és teljességben ezeket az alkalmakat. Hát én szeretném, hogyha reálisak lennénk, és ha reálisan végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy is. Volt, amit megéltünk, és volt, amit hagytunk kifolyni a kezeink között, nyilvánvaló. Voltak, amikor éltünk alkalmakkal, és volt, amikor mulasztottunk. Ilyen is előfordult. Voltak ebben az esztendőben örömteli pillanatok, és voltak szomorú pillanatok is, amikor összeszorult a szívünk. Volt ebben az elmúlt esztendőben, amikor haragudtunk, és volt, amikor kibékültünk. Volt olyan, amikor teli szájjal tudtunk nevetni, ezekért is legyünk hálásak. Volt, amikor sírtunk. Ilyen az élet. És ilyen volt kicsiben ez a 2013-as esztendő is. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy a modern ember fél emlékezni. Mert ha leülünk a Isten nélkül, és nézzük azt, hogy miket visz magával a víz, akkor bizony jogos lelkiismeret furdalása is van az embernek. És hát sokszor a mai emberéből feltörhet az a mondat, mint Friderika szívében is feltört, még annó sok évvel ezelőtt, és az egyik énekében megénekelte ezt a sort, hogy jaj, kinek mondjam el vétkeimet. Az Isten nélkül élő emberben is ez fölvetődhet, hogy mulasztottam egy csomó mindent ebben az évben. Valaki ma úgy fogja a fejét a párnára hajtani, ha lehet, hogy jól leissza magát, hogy ne is kell emlékeznie a sérült kapcsolataira, a veszekedések, és ezekkel nem tud mit kezdeni, nem tud őket feldolgozni. És olyan hálás vagyok azért, testvérek, hogyha bennünk is ez a kérdés, hogy kinek mondjuk el a vétkeinket, mi tudjuk azt, hogy kinek mondhatjuk el. Mulasztásainkat, hibáinkat, bűneinket, és mindazt, ami esetleg terhel bennünket ez évnek a fordulóján. Emlékezzünk. Isten igen, rengetegszer hív minket emlékezésre, de szeretném azt nagyon hangsúlyozni, hogy emlékezésre, nem pedig nosztalgiázásra, és nem végképp nem múltba révedésre. Isten igen, sosem múltba révedésre hív bennünket. Azért, mert ezek meg is kötözhetnek bennünket. Ugyanis visszahozhatatlan a múlt. Tehát nem kell, hogy ezek úgy leláncoljanak minket. Egészséges, biblikus, most így mondom, mert mindannyian értjük, normális emlékezésre hív bennünket Isten igéje, kettő okból is. Az egyik oka ennek az emlékezésnek az, hogy mindig az emlékezés szüli a hálát a szívünkbe. Tehát az hálás, aki tud emlékezni. Vannak olyan emberek, már nem egy ilyen bizonságtételt hallottam, ami úgy szólt, hogy én a jelennek élek, meg a jövőnek. És ez nagyon jól hangzik, csak aki nem foglalkozik a múlttal, az kettős veszélynek kiteszi magát. Az egyik veszély az, amit valaki egyszer így fogalmazott meg, hogy a múlttal való nem törődés a jelen fogjaivá tesz, vagy tehet bennünket. És ez tényleg így van. A másik nagy veszély az az, hogy aki nem tanul a múltnak a hibáiból, az nagyon gyakran arra ítéltetik, hogy újra átélje azt. Hát nem azért, annyi példát lehetne hozni, hát nem azért hangzik annyiszor a holokausztról szóló tanítás, meg visszaemlékezés, mert hogy ez olyan jó, hanem azért, hogy ne ismétlődjön meg. Tehát aki nem törődik a múlttal, az nagy rész tényleg néha arra ítéltetik, hogy újra át kell élnünk bizonyos dolgokat. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjunk emlékezni, és jól emlékezzünk. A jövőért még nem lehet hálát adni, mert az még bizonytalan. A múltért viszont lehet, és hiszem, hogy mindannyiunknak van miért ma ezen a fordulón hálát adni. Egyedül az ember az az élőlény, akinek vannak távlatai. Tud a múltra visszaemlékezni, és vannak terveink is. Ugye a múlt az az emlék, a jövő pedig a tervek. És annyira jól lenne megfogadni azt, amit Cseri Kálmán bácsi mondott, hogy ha már tervezünk, akkor ne olyan terveink legyenek, hogy mi kitalálunk valamit, még ha jónak is hangzik. És azt láttam, hogy látomoztatjuk Istennel, hogy olyan jó lenne, amit én kitaláltam, azokra adnád, Uram, a te áldásaidat, ne így, hanem az ő elkészített tervét vegyük át. Na ez lesz a jó. Ez lesz a jó emlékezés. Aki jól tud a múlttal foglalkozni, az tud tervezni jól a jelenbe is, meg aztán a jövőbe is. Nagyon érdekes a magyar gondolkodás, meg a magyar nyelv olyan szempontból is, hogy több szinten hasonlít a héber gondolkodásra, meg a héber nyelvre. Milyen érdekes, hogy például úgy fogalmazunk, hogy vannak elődeink, az előszóból elődeink, akik a múltban éltek. És vannak utódaink, mondjuk ezt a szót, akik a jelenben, meg a jövőben élnek. A héber is nagyon, nagyon így gondolkodik, a hébernek az idő fogalma egy nagyon érdekes valami. Úgy lehetne legjobban visszaadni, mint az egy pár evezősök, ha már láttunk ilyet, akár tévéközvetítésből is, akkor látjuk azt, hogy mintha háttal ülnének a csónakba, eveznek, és arra mennek, amerre a hátuk van, és mégis előre mennek. És ami mögöttük van, tehát a megtett táv, annak azzal néznek farkas szemet. A héber időgondolkodása pont ilyen. Tehát azt háttal megyünk a jövőbe, ez azt jelenti, hogy nem látjuk. Ugye nem tudjuk, hogy mi van a hátunk mögött, nem látjuk még, de akkor is abba az irányba megyünk. Ami előttünk van, amit látunk, az a múlt, amit már átéltünk. Így tekintsünk tehát erre a mostani szakaszra is, erre hozok még egy példát. Egy rabbi kérdezte, tehát most 5 óra 20 van, kérdezte az egyik óráján a diákoktól, hogy hány óra van, ezt már mondtam, ezt a példát tudom, de újra idevág, és jelentkezett az egyik gyerek, és azt mondta, hogy 6 óra lesz 40 perc múlva. És azt mondta, hogy nem jó válasz. Jelentkezett még egy gyerek, ő pedig azt mondta, hogy 5 óra múlt 20 perccel. És azt mondta, hogy neked van igazad, mert csak az a biztos, ami már eltelt, ami már elmúlt. Ki tudja, mi lesz 40 perc múlva. A héber így gondolkodik, az a biztos, amit már átéltünk. Így tekintsünk a mai szakaszra is, visszaemlékszik Izrael népe, és még azt nézzük meg, és erre csodálkozzunk rá, hogy melyik időszakra emlékezik vissza Izrael népe. Ez is nagyon beszédes. A 40 éves pusztai vándorlásra. Nem a dicső dávidi múltra, még erre is vissza, erre sokkal szívesen emlékeznének. Amikor minden jó volt, topon voltak, csúcson voltak, sose volt akkora birodalom, mint Dávid idejében, sose volt olyan ütőképes hadsereg, mint Dávid idejében, sose volt olyan jólét. Erre sokkal szívesen emlékeznének vissza, de nagyon fontos, hogy a pusztai 40 éves vándorlásra kellett, mert Isten erre emlékeztette őket. És miért? Azért, mert itt olyan speciális megtapasztalásaik voltak, mint például kősziklából víz folyt, ez sem mindennapi csoda. Olyan, hogy mannát ettek, volt fürj, megnyílt előttük a tenger, és miért tartom ezeket a csodákat fontosnak? Azért, mert ezek olyan csodák, amikre nem mondhatta azt a nép, hogy ez a mi ügyességünk miatt van. Ez nyilvánvaló módon az összes tett, Isten tette volt. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert lehet olyan bizonyságtételekkel találkozni, amivel burkoltam, vagy kevésbé burkoltam, de masszívan ott van az ego. Hogy igen, Istennek köszönöm, elhangzik ez a mondat, és a többi 5 perc arról szól, hogy az én is ott voltam. Meg az ügyes voltam, meg prima voltam, meg ott az ego. Na, ezek olyan csodák, amik se Mózes se úszhatja ki magát, egyszer kiúszta magát, nem is bent a Kánaán földjére. Ezek nem olyan csodák, amikre elmondható, hogy a mi ügyességünknek köszönhető, hanem abszolút Isten tettérre mutatnak ezek a csodák. Nagyon fontos, hogy nem véletlen, hogy erre az időszakra emlékezik vissza Isten népe. És úgy azon is elgondolkodtam, hogy hát miért ezt a nehéz időszakot, és sokan meghaltak, nem jó erre visszaemlékezni. Talán Isten föl akarja tépni a régi sebeket? Egyáltalán nem. Azért ezt az időszakot hozza Isten a nép elé. Mert, és most gondolom mindenki a maga életére, vannak a múltunkban olyan történések, olyan helyzetek, amikről, hogyha mi gondolkozunk egyedül, akkor lehet, hogy félreérthető, vagy lehet, hogy rosszul értelmezzük. Viszont ha ugyanazt a helyzetet és ugyanazt a történést Istennel vizsgáljuk meg, teljesen más megvilágításba kerül, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a történés, más értelmet kap. És azért, hát elsősorban magam figyelmét hívom fel erre, meg a testvérek figyelmét is, hogy ma, amikor emlékezünk, hiszem, hogy jól akarunk elindulni a 2014-es esztendőbe, de ez azt kell, hogy jól, biblikusan zárjuk le az előző évet. Ha jól fogunk ma emlékezni Istennel és az ő jelenlétében, akkor bizonyos dolgokat át kell ma este értékelnünk, ha tetszik, hanem nekem is, és mindannyiunknak. Ha Isten jelenlétében jól vagyunk ma este, hiszem, hogy át kell értékelnünk beszélgetéseket. Lehet, hogy végre az elmúlt időszakból bűnnek fogjuk nevezni azt, ami bűn. Lehet, hogy valamit az elmúlt időszakból bűnnek kell nevezni, mert az volt. Isten jelenlétében átértékeljük. Addig másnak neveztük, más címkét adtunk neki, de ha Istennel vizsgáljuk ugyanazt a helyzetet, ki kell végre mondanunk, hogy bűn. Lehet, hogy át kell értékelnünk például valami szolgálati területet. Akár munkahelyen, akár gyülekezetben, akár egyéni életünkben. És úgy vagyunk vele, ha Isten jelenlétében értékeljük át, hogyha már elvállaltam ezt a szolgálatot, akkor végre csináljam jól. Lehet, hogy lesz ilyen átértékelésünk. Isten jelenlétében minden átértékelődhet. Amit addig teljesen máshogy értékeltünk, az ő világításában megint másfajta értelmet kaphat. Aztán, amit az előbb mondtam, lássuk meg, hogy Izrael fiai nem szívesen emlékeztek vissza erre a 40 évre. Azért sem, mert csak a héberben, csak ebben az időszakban 8 különböző szó volt a zúgolódásra, ami ebben az időszakra vonatkozik. Tehát ebben az időszakban különösen sokat zúgolódott Isten népe. Ezzel se jó szembesülni, hogy átéltek egy csomó csodát, mégis zúgolódnak. Például, hát ezt olvastuk, vezett őket a pusztában. Nem szeretünk mi a pusztába lenni, még átmenni se szeretünk rajta, pedig nagyon jól tudjuk, fejünkkel is tudjuk, meg tapasztaljuk is, hogy a puszta bizony hozzátartozik a hívő ember életéhez. Mózes életéhez is hozzátartozott, Pál apostol életéhez is hozzátartozott, mi életünkhez is hozzátartozik. De ha, és most meg visszatérünk az előző gondolatra, ha Isten jelenlétében vizsgáljuk meg a próbát is, a puszta időszakot, akkor meglátjuk a pusztának a célját. Hogy mi volt annak a pusztának a célja. Ezt újra mondom, ha magunk értékeljük át, nem biztos, hogy meglátjuk, de ha az ő jelenlétében értékeljük át, megláthatjuk a próbának, a pusztának a célját is. És meglátjuk azt, hogy ebben a puszta élményben ő ott volt. Nem beleküldött, nem mutatta az irányt, hanem ott volt a pusztában velünk. Ez egy nagyon nagy dolog, testvérek, és nagyon szeretném, hogyha ezért nagyon hálát tudnánk ma este adni, hogy a pusztából nem beküld, hanem ő is ott van velünk. Nem tudjuk megkímélni magunkat a puszta élménytől, és így mondom, majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért, nem is kell. Nem is kell megkímélni magunkat. De lássuk meg őt a pusztában. Aztán, nagyon fontos, szenvedni engedett, és megpróbál téged, mert meg akarta tudni, hogy mi van a szívedben. Miért akarta megtudni? Ezt még mindenféleképpen meg kell néznünk. Azért, mert mindig a próbában, meg a pusztában mutatkozik meg az, hogy kik is vagyunk mi valójában. Az, hogy van-e hitünk, az nem akkor mutatkozik meg, amikor minden könnyű, hanem a pusztában mutatkozik meg, hogy van-e hitünk, vagy nem. Hogy van-e bennünk békesség, az nem akkor mutatkozik meg, amikor békesség vesz minket körbe. Mindig akkor vizsgázik a hitünk békesség területén, amikor békétlen emberek vesznek minket körbe. Hogy van-e bennünk szeretet, az mindig szeretetlen környezetben mutatkozik meg. A mi ima életünk az nem imakörökön vizsgázik. Könnyű meg szép imádkozni. Csendes kamrában vizsgázik a mi ima életünk. Még hadd ne soroljam. Próba. Erről volt szó vasárnap is. Puszta. Megpróbál téged, hogy kiderüljön, ki is vagy valójában. Hogy nehogy az legyen, hogy amikor magunkat vizsgáljuk, mindent rendbe találunk, maximálisan rendben találunk mindent, aztán azt halljuk majd, hogy nem ismerlek téged. Nehogy ez legyen. Ugye a szereztetés ígében azt olvashatjuk, ha magunk vizsgáljuk meg magunkat, nem ítéljük el magunkat, mert fölmentjük, mert fantasztikusan fel tudjuk magunkat mindig menteni. De ha az Úr ítél minket, akkor az olyan próba, hogy kiderüljön, hogy kik is vagyunk valójában. És milyen eszközökkel próbálta meg a népet? Hát még ezt is nézzük meg. Két dolgot biztos megtapasztalt ez a nép. Egymás után olvasok ezt a két dolgot. Éhezni hagyott, és enni adott. Nem volt kenyér, de volt manna. És lássuk meg ebben a kenyérben azt, hogy ez az élet legalapvetőbb dolga. Tehát ebből azt tanulhatjuk meg, hogy a legkisebb dologban is, meg a legnagyobb dologban is rászámíthatunk. De rászámíthatunk. Ezt úgy szokta Cseri Kálmán bácsi mondani, hogy a kenyér ügyeinkben is, tehát a mindennapi élethez szükséges dolgainkban is számíthatunk rá, de a legnagyobb dolgokban is számíthatunk rá. Enni adott, és nagyon érdekes ez a folytatás, Így adta tudtára a népnek, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hát ez így van. Nagy kérdés az, testvérek, hogy mennyire tápláltuk a lelkünket 2013-ban. Ha heti kétszer, az nagyon édes kevés. Ez olyan, mint a heti kétszer táplálkoznánk otthon. Valószínűleg ilyen halnánk. Nem csak a kenyérrel él az ember. A lelki életben maradáshoz kell a fizikális kenyér, és kell a lelki kenyér is. És aztán az is kiderül ebből a versekből, hogy a puszta élmény az Isten szeretetének a része, mert a próbatétel ideje a tanulásnak az ideje is. Mindig a tanulás ideje. Bonhoeffertől tanulhatunk, egy evangélikus lelki pásztor volt a nácizmus kellős közepén, börtönben is halt meg a hite miatt, és a börtönben felvetődött benne, hogy én mit keresek itt. Ugye Bemlítő Jánosban is felvetődött ez a kérdés, és kereste a célját ennek a puszta élmének, ez próba volt, kereste a célját, és megkapta a célját, és megírta a Börtönlevelek című könyvét, amit mindenkinek tudok ajánlani. Meglátta ennek a próbának, ennek a pusztának a célját. Volt annak is célja. És még egy gyönyörű képet hadd bontsunk ki. Itt a bányászatnak is a képe előjön, azt mondta Isten népe, hogyha majd a puszta a véget ér, és bementek Kánán földjére, olyan földre, aminek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Nagyon fontos ezt is. Isten a népnek a szívére akarta kötni azt, hogy a pusztának is megvannak a kísértései, a szegénységnek is megvan a kísértése. Ugye az a kísértés, hogy elfeledkezett rólunk Isten. Megvan ennek is a kísértése. De a bányászat az mindig a gazdagságnak a képe a Bibliában. Hát hogy ne lenne meg a gazdagságnak a kísértése? Annak az a kísértése, hogy mi feledkezünk el Istenről. Hát az egyiknek az, hogy Isten elfeledkezett rólunk, a másiknak az, hogy könnyen elfeledkezünk Istenről, amikor minden megvan, és bányászunk mindent, ami kell. Meg olyat is, ami már fölösleg, és nem is kell igazából. Mind a kettő kísértése Isten fel akarja hívni a népnek a figyelmét. Van egy izraeli mondás, amivel hadd fejezem be, nagyon-nagyon ehhez az ige szakaszhoz vág. Ha nem mond áldást a föld ajándékaiért az örökkévalónak egy izraelita Izrael földjén, meglopja az Istent, hiszen a földet is ő adta, és mindent, amit az termett. Ez abszolút szokajára is igaz. Nyugodtan mondható így, ha nem mond áldást a föld ajándékaiért az örökkévalónak egy szokaja földjén, meglopja az Istent, hiszen a földet is ő adta, és mindent, amit az termett. Ma este álljunk meg Isten előtt, az ő jelenlétében vizsgáljunk mindent. Nézzük meg, hogy mit visz magával a víz. A puszta élményekből, mit visz magával a Kánaán élményekből, és emlékezzünk Istennel a múlt eseményére, a múlt történéseire, és gondolkozzunk el azon Isten lelke vezetésével, hogy miket kell átértékelnünk az elmúlt esztendőből, de, nagyon fontos, lehet, hogy nem is csak az elmúlt esztendőből, hanem lehet, hogy olyan kínokat meg terheket cipelünk fölöslegesen, tudok ilyenről is, amiket már rég le kellett volna tennünk. Akkor azokat tegyük most már le, mert már bőven itt van az ideje, már rég meg kellett volna tenni. Akkor tudjunk magunknak is megbocsátani, tudjunk a másiknak is megbocsátani, hadd vigye már el a víz ezeket a dolgokat. Isten szemszögéből értékeljünk el dolgokat. Mert van olyan hamis bűntudat is, nagyon sok ember ettől szenved, kimondatlan is magát okolja dolgokért, ilyenről is tudok. Ezt is el kell tudni engedni. El kell tudni engedni is. Magunknak is meg kell tudni bocsátani, nem csak a másiknak. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és buzdítok arra mindenkit, hogy minél többen imádkozzunk egymás építésére is. Lesz erre idő, legyünk csendben az új év végén, és kiáltsunk fel Istennek, Istenhez, az örökkévalóhoz, és vele beszéljük meg életünk történéseit is, és így lássuk a vizet, ami viszi magával a dolgokat. Hajtsuk meg a fejünket, és legyünk csendességben, és minél többen imádkozzunk.